Üdvözlöm Önöket, Kitzinger Szonya vagyok, ez itt a Sunday Brunch. Mai vendégemnek nem volt könnyű hete, a távollétében a bíróság 2 év 10 hónap letöltendő börtönbüntetése ítélte őt. Noha a tárgyaláson az ítélet hirdetése nem jelent meg, az Index meghívását a Sunday Brunchba elfogadta. Szia Lajcsi, üdvözöllek a Haris Parkban. Kezdjük rögtön az, hogy honnan jöttél, mindig ezzel kezdem, hogy egy kicsit a napodból részesüljünk. Hogy kezdődött a napod?
Otthonról. Uh-huh. Hát boldog az, hogy pusztáról, ahol lakom. Uh-huh. Mondjuk Pesten is van most lakásom, de most boldogról jöttem. Otthon voltam, a gyerekeimmel találkoztam este. Uh-huh. Mind a hárman Pesten vannak, Pesten laknak, Pesten élnek, de tegnapi rendkívüli taggyűlést tartottunk otthon, hogy így mondjam.
Na mesélj, nehéz napod volt, tegnap szabott rád ki a bíróság első fokon 2 év 10 hónap letöltendő börtönbüntetést, ez egy első fokú ítélet. Milyen éjszakád volt? Egy nehéz nap éjszakája, vagy hogy mondják ezt zenész körökben?
Nyilván nehéz éjszakám volt. Sokáig beszélgettünk a gyerekekkel, és azért azt gondolom, hogy ez egy olyan tendencia, hogy a nyomozóhatóság az ugye 8-10 évet szeretett volna rám sózni, az ügyészség az 7-et, a nyomozóhatóságot korrigálta az ügyészséget most valamilyen módon korrigálta a bíróság, és én remélem, hogy a másodfokú bíróság az majd korrigálni fogja az elsőfokú bíróságot, és ott egy olyan ítélet születik meg, ami nem hibás. Ez egy hibás döntés volt véleményünk szerint, de nem csak én mondom, hanem egy elég jól képzett, hát magasan kvalifikált ügyvédi csapat látta el a védelmét, hogy a védelmemet is, meg ugye a szakértőket is megszólaltattam. Én azt gondolom, hogy bizakodva várom a másodfokot.
Mit tudtál mondani a gyerekeidnek? Mondtad, hogy volt egy családi kupaktanács. Hát meséld el az estéteket.
A gyerekek nyilván aggódva fogadták a híreket. Ma már úgy van, hogy egy ilyen dolog 11 óra 7 perckor megtörténik, az 11 óra 7 perckor mindenki tudja. Tehát én az első volt, van egy ilyen családi csoportunk, és én azonnal írtam nekik, hogy nyugi, ez ügyben majd beszéljünk, és akkor nem is mondtam meg, hogy jöjjenek haza, mert ugye egyetemre járnak. De mindenki ott volt este a találkozónál, ott leültünk egy pohár ital mellett, és elkezdtünk beszélgetni, hogy hol tartunk, honnan indultunk, és ők a jót látták benne, hogy ez közelít a... Tehát ez egy hibás döntés volt a bíró részéről, de ennek ellenére azt mondjuk, hogy a másodfokban bízunk. Uh-huh. A fiam az ELTE-re jár jogra, tehát ő még úgy értelmezte, és hát azért egy pár ellentmondást, amit feljegyeztem, azt elmondtam nekik, amit az indoklásban benne volt, de igazándiból ez egy inkább ilyen családi beszélgetés volt. Főztem nekik, egy jó finomat ettünk, utána, tehát jól éreztük magunkat.
Ki volt legjobban megrémülve hármuk közül, három gyerekről van szó?
A kislányom. Tehát a kislányom, ő ugye, mert ő ugye meghalotta ezt a dolgot, és ettől rosszul lett, mert egyszer már volt, hogy 4 hónapot távol voltam a családtól, és az őt viselte meg a legjobban akkor is.
Uh-huh. Azt mondtad, hogy hibás döntés.
Én úgy gondolom, és van jogom úgy gondolni, de azért azt szeretném, ha elhangozhatna, hogy a bíróságok életében nagyon sokszor van hibás döntés. Emberölésért is ítéltek már el úgy valakit első és másodfokon, hogy le is tartóztatták, be is vitték, és aztán kiderült, hogy nem is volt a helyszínen. A bíró megengedheti magának, ennek az ügynek most ő volt az ura eddig, és mostantól már nem ő.
Azt mondtad, hogy ütőképes ügyvédi csapattal szálltatok harcba. Miért nem sikerült meggyőzni őket a te igazadról?
Mert a bíró nem így akarta. Azért. Mert a bíró nem így akarta. Tehát én azt gondolom, hogy ha Például, ha azon a szálon engedett volna minket, amit az első pillanatban, amikor előzetesbe elvittek, elmondtam, hogy ezt a házat használták mások is, ezt a vonalat nem vizsgálta ki. De hát miért nem fogadta el? Hát erre csak ezt tudom mondani. Tehát itt ő a harmadik bíró ebben az ügyben. Nyilván egy nyomás is volt rajta, be kellett már fejezni az ügyet, ez a harmadik. Ő a harmadik ebben az ügyben.
Uh-huh. Amikor meghallottad az ítéletet, akkor mit gondoltál? Ugye lehetett volna, ahogy mondtad, 10 év is, ehhez képest lett 2 év 10 hónap. Hogy fogadtad?
Én egy pozitív életszemléletű embernek tartom magam, de ezt nehezen fogadtam. Nehezen fogadtam, nagyon megrendültem, nem erre számítottam. És az első gondolatom az az volt, hogy ha én most lezárhatom ezzel ezt a 6-7 évemet, feleségemet felmentették, de hát ez ugye az első pillanattól tudtuk, hogy föl kell menteni, csak ehhez 7 évnek el kellett tennie. Súlyos betegségem ment keresztül, valamilyen módon ráment a kettőnk kapcsolata is erre a dologra, tehát nyilván nem olyan a kapcsolatunk, mint amikor 7 évvel ezelőtt voltunk, hogy így fogalmazzak. Ez nem egy egyszerű dolog, és az jutott eszembe, hogy ha ez azon múlik, hogy azon múlott volna, akkor elgondolkodtam volna azon, hogyha most le tudnék zárni mindent, akkor esetleg bevonulok. Uh-huh. Ez felmerült bennem. De már nem lehet, mert ugye a ügyészség az súlyosbításért fellebezett, meg a feleségem bűnössége megállapításáért. Hát most, hogy ezt majd írásban hogy teszik, meg majd ezt kivárom. Nyilván ez nem egyszerű, mert én alapjában zenészként akartam elhíresülni, és arról is híresültem el. Most az utóbbi években erről szól az életem. Járok fellépni, a fellépéseknél mindig a szeretetet és a megértést tapasztalom. Tehát egyetlen atrocitás sem ért, tehát kellemetlen megjegyzés. Viccásiból azért eljátszom, ha kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek című dalt, és ez mindig nagy mosolyt okoz, és nagy nevetést, de hát ameddig erőm bírja, addig én harcolni fogok.
Arra emlékszel, hogy amikor először megtudtad, hogy van az ügy, akkor az hol ért, hogy fogadtad? Hányat írunk ekkor pontosan? Hány éve tart az ügy?
7 éve.
Hol ért a hideg zuhany, vagy nevezd, ahogy akarod?
Hát az, hogy az EON ellenőriz, az engem nem is érint, nem is érdekelt. Gondoltam, ellenőrizzenek. Hát most ez olyan, mint amikor megállítanak vezetés közben, és azt mondják, hogy művész úr, megtetszik fújni a szondát? Uh-huh. Hát persze. Miért ne fújnám meg? Tudom, hogy nem ittam. Tehát engem ez nem izgatott. Én nem tudtam, hogy mire készülnek, nem tudtam, hogy lehallgatták a telefonomat, nem tudtam, hogy összekogyvasztottak belőle egy vesztegetést. Nyilván, ha tudtam volna, akkor egész másképp állok hozzá. Nem tudtam. Aztán egyszer csak ránk törték az ajtót, és mondták, hogy vesztegetés gyanúja miatt engem letartóztatnak. És eszembe nem jutott, hogy miről van szó. Nem tudtam. Mondtam, biztos egy félreértés, egy tévedés, és ahogy ez szokott lenni, 2 óra múlva majd hazajövök. Tehát én így gondoltam. De komolyan mondom.
Tehát ebből lett az 124 nap?
124 nap, igen. De azt kell mondjam, hogy én nagyon sok mindent... Tehát nem volt ez olyan nyilván távol a gyerekektől, távol a családtól, de azt kell mondjam, hogy azért nem kínoztak, tehát tulajdonképpen nem csináltam semmit. Tehát a börtönben ott az van, hogy nem csinál senki semmit. Tehát ott egy olyan fajta, nem is értem egyébként a büntetés végrehajtásnak ezt a szándékát, tehát egy butítás, vagy hogy mire irányul, mert tulajdonképpen nem történik semmi. Reggel.
Hagyjam gondolkodni.
De miről? Reggelit kapsz, délbe ebédet kapsz, vacsorát kapsz, nagy élmény, ha elmész a orvosi vizsgálatra, ott jópofázol az asszisztensnővel, tehát ez a legnagyobb kalandot, és tulajdonképpen igazándiból semmi nem történik.
Mit csináltál bent? Mégis...
Olvastam. Haltartásról, halnevelésről azt gondolom, hogy olyan szintig jutottam, hogy talán le is tudnék vizsgázni.
Tényleg? És ezt a birtokodon, ott van valami halastó, ugye? Ott ezt tudod hasznosítani. Hogy képzeljük el a birtokodat?
Szép. De már nem fontos nekem. Tehát amikor az ember eljut idáig, vagyis én eljutottam odáig, hogy ez már nem fontos nekem. Nagyon jól éreztem magam, rám törték az ajtót. Ez olyan, mint amikor mint valakit megerőszakolnak. Valaki, ahogy úgy érzem, nincs már kedvem hozzá. Nagy leertárt készítettem az életembe, és szeretnék lezárni nagyon sok mindent. Ez egy nagyon-nagyon kaotikus kérdés számomra, de megfogalmazódom, hogy kevesebb is elég. Ezt azért mesélem el, mert egy olyan kiéhezés volt bennem azokra a szép tárgyakra, a szép dolgokra, amit nem engedhetett meg a családunk. Igazándiból a családunk 70-80%-a Németországban jött, és mindig úgy irigykedtem, és apukám mindig mondta, Lalika, hát tudod, ők ott laknak, én itt vagyok, mi itt vagyunk, nekünk ez van. És aztán talán ennek a hiánynak volt egy olyan pótlása, hogy akkor karórából nem egyet vettem, például, hanem mindjárt hármat. Hanem...
Ugyanolyanból?
Nem, hanem akkor ilyet, zöldet, kéket, sárgát. Most már ez elmúlt. Ja. Most már elmúlt, nem fontos. Nyilván ahhoz, hogy 60 éves lettem, megváltozott nagyon sok minden, megvan mindenem az életben, több is, amire szükségem van. És azt szeretném, ha gyerekeim egy nyugodt életet élnének, ehhez próbálok hozzájárulni minden szempontból, de nem érzem már ezt a birtokot olyannak, mint amilyennek megálmodtam. Ez is egy nagy álom volt, ez van egy gyönyörű halastó, a halastóban halak vannak.
Milyen halat tenyésztenél, vagy miről olvastál a börtönben?
Harcsa.
Eszed is?
Csak azt teszek. Csak saját.
De van benne, tehát van. Bedobod a pecebotot és...
Hát hálót, nem kell pecebotot, hálót. Hát ez nem egy horgásztó, ez egy halász. Tehát ez egy halász halnevelő tó. Uh-huh. Nagyon sok hal van benne. Hát ez a tó az akkora, mint a Margit-sziget. Tehát a ház már nem fontos. Szeretnék egy nagy le kiárusítást tartani.
Garázsvásár.
Igen.
Mit lehetne ott vásárolni?
Hát meglepődnél.
Na mondd.
Meg foglak hívni.
Jó, de akkor mondd el, elmegyek.
Én nem tudok olyat mondani, amit nem. Csak például ugye az ingatlan fejlesztéseink miatt azt mondom neked, hogy én láttam, hogy mekkora ez az étterem. Ugye mondtátok 300, és egy ilyet be tudnék rendezni. Be tudnék rendezni minőségi bútorokból.
Aha.
Minőségi angol. Tehát jó méret. Hobbim az, hogy piacra járok Angliába, Franciaországba.
Ócska piacra?
Használt cikk piacra. És nagyon sok kincset, értéket vásároltam össze, amit mindig azt gondoltam, hogy majd jó lesz valamire. Már nem jó semmire. Én tegnap, amikor ez az ítélet volt, akkor a nagymamám sírjánál voltam. Nekem az egy nagyon fontos erkölcsi igazodási pont a nagymamám. Ő biztos, ő hisz az én, hinne az én ártatlanságomba, és valamitől úgy éreztem, hogy nem készültem rá, de úgy éreztem, hogy oda kell mennem, és oda is mentem a nagymamám sírjához. Ez nekem gyakori, most az a következő időszakban valószínűleg többször fogok oda menni. Ez a családunk sírja, Soroksáron van, és picit úgy érzem, mintha beszélnék vele. Annak idején, amikor kisgyerek voltam, a szüleim nem engedhették meg, nem is volt az, hogy dada, meg ami nekünk, ahogy a feleségemnek a munkáját segítették, ilyen nem volt akkor. És a öcsém az a mamihoz, én meg a galamos mamáikhoz kerültem, amikor ugye a szüleim nem tudtak rám vigyázni. És ezáltal én a galambos mamával egy olyan kapcsolatba kerültem, ő nem csak a nagymamám, de talán a legjobb barátom is volt. És amikor életemben feljött az, hogy mit szeretnék csinálni, és kazettát szerettem volna másolni, akkor ő odaadta a saját temetésére félretett pénzét, hogy fektessem be. Ő bízott bennem. Ő volt az a nagymama. És neki köszönhetem talán azt, hogy akkor elindultam ezen. Nagyon hamar vissza tudtam adni a pénzt, és hála Istennek még sokat élt utána a nagymama.
Sok kérdés generált ez a monológot, de legfőképpen az, hogy azt érezted, hogy a sírjához ki kell menni. Azt nem érezted, hogy el kéne menni a tárgyalásra, ahol rólad döntenek? Hiszen nem jelentél meg.
Ez egy jó kérdés, de miért kellett volna megjelennem? Tehát mit tudtam volna én hozzátenni? Én úgy érzem, hogy ez egy koncepció szerint ment ez az egész ügy. Ha nem úgy ment volna, akkor a vesztegetésemmel kapcsolatban, ami le akartak húzni 200 millióval, akkor a bíró megkereste volna a központi nyomozó főügyészséget, ahogy erre felhívtuk a figyelmét. Ő is érintve volt benne. Tehát én azt mondom, hogy ebben a koncepcióban, amennyire lehet, távol tartottam magam, és miután 40-50 a sajtó kitűnő képviselője ott volt, mit tudtam volna mondani? Tehát oda megyek, mi történik? Hát, az utolsó szó jogán megszólalt valaki, és 20 perc múlva ítéletet hirdetett. Tehát ő nem írta át az ítéletet, az ítélet meg volt írva. Talán nem úgy, mint a Tanú című filmben, mert ott még összekeverték ugye a vádiratot meg az ítéletet, de azért az ő fejébe láthatóan egy koncepció volt.
Kérdezek mást, Nagyiról volt szó, és hogy milyen közel állt hozzád. Az első milliód, az végülis az ő segítségével jött össze? Vagy igen. Ez a bizonyos citrombiznisz?
A citrombiznisz, abból kisi pénzek jöttek össze, az...
Ezt összefoglalod? Mert ez egy leleményes sztori.
Figyelj, szerettem volna, és én azt gondolom, hogy az egész életemet, meg az életemnek egy fontos része, amit most elmondok. Szerettem volna minél többet a tudásom fejlesztésével foglalkozni. Iskolába jártam, és oda-vissza 3 órát utaztam. Soroksáról, Hévvel, 2-es villamossal, 4-es, 6-ossal, vagy a föld alattival. Tehát a Bartók zeneművészetébe jártam, és amikor 4-es voltam, akkor valahogy már ezt marhára untam, és azt mondtam apámnak, hogy segítsen, mert több időm lenne gyakorolni, több időm lenne tanulni. Nagyon, az álmom az volt, hogy egy klasszikus zenei művész legyek, és a legnagyobb a világon. Tehát megálmodtam ezt így magamnak. Ezt megelőzően kántor, templomi kántor akartam lenni, tehát azért ettől jó messze estem minden esetben. És az apám azt mondta, hogy Lalika, nem tudjuk megcsinálni. Nem tudunk most neked egy Simpson motort venni. Nem tudjuk. Iskola, ez van. Bérletet is be kell osztani. Nem szegénységbe éltünk, de nem engedhettük meg. És akkor én azt mondtam, hogy először üvegeket váltottam vissza, de az egy nagyon keserves volt, mert nagyon lassan jött össze.
Tehát, mennyi volt egy üvegbetét? Hát, 2 forint?
Ne, de hogy is fillérek voltak. 50 fillér, meg 40, meg 70. És nagyon keservesen jött, és jöttem haza az iskolából, és azt láttam, hogy egy nagy halom citrom ki van dobva a Nagyvásártelepnél, a Közvágóhídnál, ahonnan a Hév indul. Amögött ott nem tudom miért csavarogtam, vagy ott sétálgattam, mert még a Hév indulása. Tehát mindig kötve voltam a Hévhez. Zavart ez engem. És aztán mondom, hogy Jézusom, hát a citrom az azért egy olyan, tudod, az olyan drága dolog volt. És láttam, hogy így a picit a széle az úgy megvan ütődve, vagy penészedve, már nem tudom. De hát olyan tudod, hogy meg volt puhulva. És arra gondoltam, hogy ha most befektetnék egy reszelőre, és én lereszelem róla ezt a kis szépséghibáját, vagy hogy mondjam, akkor ezt biztos mi is használnánk. Hazavittem, kipróbáltam, teljesen jó ízű citrom volt. És akkor arra gondoltam, hogy holnap viszek egy nagy táskát, egy reszelőt, és meglátjuk. Lereszeltem, és mire a Hévre jutottam, már kész volt a termék. És arra gondoltam, ugye hát akkor nem ismertek, ma már ezt nem tudnám megcsinálni, oda mentem, és egy ilyen zacskókba összegyűjtöttem, és mondtam, hogy hát lenne ez a citrom, megmaradt, hát így mondtam, megmaradt, nem azt mondtam, hogy ott guberáltam, hanem megmaradt, és hát egynegyed áron talán eladtam, mint amennyi a közértben volt a citrom. És mire Soroksárig értem, egy zacskó se volt. Akkor nem mentem haza, visszamentem a hévvel, és újra gyártottam a cuccot.
És ebből lett a Simpson?
Ebből lett a Simpson. És aztán a galambos mama, amikor elmondtam, hogy én arra gondoltam, hát most egy nagyot ugrottunk, ugye, hogy így beleugrunk a hangulatban, mert mindig, amikor így felléptünk, akkor éjfél után volt, és akkor, és hogy mi lenne, ha ez? És akkor az apám mondta, ez marha nagy hülyeség, és ki ne írjam a nevemet, hogy Galambos Lajos, mert a nagypapám megfordulna a sírjába, stb. Rádiózenekar, névódíjas, trombita művész, ő fújt a tenkes kapitányt, a tévéirodóban, minden. Még kaptam már szépen, és mondom, de hát apu, hát ez ilyen kicsit jó hangulat, hát mi belefér az élet? Ne, nem, Alika, nem, ez ne az legyen. És akkor lettem Lagzi Lajcsi.
Akkor lettél Lagzi Lajcsi. És akkor
Bubu,
azt hozta...
A másik az Bubu lett volna, a másik név.
Lagzi Bubu?
Nem, hogy Bubu, de én azt akartam, hogy rögtön úgy adja a műfajt, és akkor Lagzi Lajcsi, és mondtam apámnak, hogy most ez kéne nekem az egy 120 ezer forint, és akkor már volt megtakarított pénzet, tudott volna adni, de azt mondta, hogy jaj, erre a hülyeségre, úgyis el fogod felejteni az egészet, minek, kinek kellene ez a kazetta. És a Galambos mamához lementem. És elmeséltem neki, mutattam a zenét, már volt ilyen kazettás magnum, és mondom, hogy ezeket a kazettát és magnumokat etetni kell valamivel, én meg tudok olyat, amivel etetnék. Lalika, ez nagyon jól hangzik. És nem kérdezett semmit, bement egy ilyen konyakos, meggyes papírdobozba tartotta a kis pénzét, és komolyan mondom, odahozta, és soha nem volt annyi pénz a kezembe, és megvettem a kazettákat, és képzeld el, hogy mi történt, kimentünk, és úgy terveztem, csináltam egy üzleti tervet, a semmire, hát mit terveztem én akkor, hogy majd akkor októbertől decemberig ezt eladjuk. És képzeld el, egy hétvége alatt eladtuk az összeset.
Ő megérte a te sikereidet?
Meg. A sikereim kezdetét megérte, nagyon büszke volt rám, nagyon szeretett, és még egyszer mondom, nem csak a nagymamám, hanem a barátom is volt, és azóta sincs az életemben, és nem is volt olyan, mint a nagymamám.
Uh-huh. Beszéltünk arról, hogy felszámolod, amit csak lehet.
Mindent.
Mindent. Mit csinálsz azzal a giga összeggel, ami valószínűleg be fog folyni? Jótékonykodsz, ilyesmire gondolsz-e?
Nem akarom ezt a kifejezést használni, hogy jótékonykodok, mert ez szerintem nagyon, nagyon ledevalválódott. Mama, kimondja valaki azt, hogy jótékonykodni fog, akkor arra gondolnak az emberek, hogy hú, ennek mennyi bűne van, vagy mennyi lelkiismeret fullása van. Én akkor jótékonykodtam, amikor ez nem volt divat. Alapítója voltam a Aranyágnak, azért a harmonikámért, ami a szekrény tetején állt, és az anyukámtól kaptam. És úgy néztek rá, ez egy Hohner harmonika volt, német harmonika, a német rokonok hozták, a csokoládéval együtt, egyszer kapott a Lalika egy ilyet, mert ilyen nemzetiségi óviba jártam, és ott harmonikázom kellett. 5 millió forintot kaptam ezelőtt majd 25-30 évvel. Nem én kaptam, hanem az Aranyág Alapítvány. Uh-huh. Egy üzemanyagkereskedő vásárolta meg, akivel egyébként a mai napig jó a kapcsolatom, mert minden évben, ha karácsony van, elmegyek és zenélek neki puszira. Hogy ezt miért is mondtam el? A jótékonykodni nem akarok. Én azt gondolom, hogy ügyeket akarok támogatni, de magánembereket, személyeket sohasem, mert nem tudom eldönteni, hogy jól döntök, vagy nem jól döntök. De azt gondolom, ha egy olyan készülék megvásárláshoz kéri valaki a segítségemet, ami mondjuk csökkenti egy betegséget, vagy bármit, abban biztos be fogok szállni, mint ahogy mindig beszálltam. De én ezt nem akarom, én ezt anonim módon akarom. Tehát én ebből nem akarok reklámot csinálni. Uh-huh. A giga összeg, mindenünk megvan. Én újabb autót nem akarok, sőt, nekünk használatban most több autónk is van, azokból is csökkenteni szeretnék. Tehát uh-huh. mindenből egy nagy leépítés. Nyilván egy jó autót szeretnék, ami biztonságos, ami elvisz, de ma már, hogy ennek mi a márkája teljesen. Teljesen mindegy, és ezt őszintén mondom. Tehát teljesen mindegy, az olyan jó autók vannak.
Mivel jöttél ide?
A világ egyik legjobb autójával. De hát mivel
az
jön...
pedig mi?
Egy Mercedes. De mivel jönne ide a Lajcsi? Most őszintén, amikor a bíró azt elemezte tegnap, azt éreztem, hogy személyeskedik. Amikor azt mondta nekem, azt olvasta föl, ugye természetesen forró drótba, tehát természetesen ott voltam én, csak hát nem fizikailag. És amikor azt felolvas, hogy az átlagon felüli háztartást vezettünk, átlagon felüli életet éltünk, én azt a kérdést felmerem tenni, és ne tartson senki nagyképűnek, és ha aznak tart, azt sem bánom, hogy és akkor mi van? Én átlagon felüli munkát végeztem, 16 éves korom óta dolgozok, mindenem, ami van, azt magam értem el, és én büszke vagyok arra, hogy átlagon felüli életet teremthettem magamnak és a családomnak. És ezt felhozni egy ítéletnek az értékelésébe, vagy a magyarázatába nem tartom tisztességes dolognak. Nem probléma, nem tartom, de természetesen, ahogy a ruhám sem átlagos, mert ebbe bele van írva, hogy lajcsi. Mert varattam magamnak, igen, mert az volt az álmom, hogy egyszer majd varatok magamnak, tehát nem egy kész darabot veszek, de talán megengedhetem magamnak, miután kiemelten jól fizetett zenész vagyok.
Persze. Jöhetnek a Villám kérdéseim?
Jöhetnek.
Ha megint visszatértünk a perhez, hogy van az, hogy vitatod az ítéletet, a pénzt mégis befizeted, amit rád rónak ki. Tehát azt nem vitatod. Itt nincs ellentmondás?
Melyikre gondolsz most?
Hát, hogy nem tudom, hány millió forintot be kell fizetni a közművekért.
Ezt már rég megtettük. Ezt azért tettük meg, hogy nyugalmunk legyen. Ezt nem nekem kellett volna befizetni. Ezt nem rám rólták ki, hanem arra a cégre. Uh-huh. Tehát én azért álltam helyt, hogy ne kössék ki a villanyt egy lakóparkba. Én ott akkor 60 lakás, tehát ott 60 lakás sérült volna. Tehát ez teljesen természetes. Én megengedhettem magamnak, és azonnal léptem. Tehát én azt gondolom, hogy ebben nincs ellentmondás, hanem azt gondolom, hogy a nyugalmam érdekében megtettem.
7 éve nincs nyugalmad. Hogy nincs. Lelkileg ez mennyire viselt meg? Jársz-e pszichológushoz?
Nem.
Dolgozik-e rajtad szakember, hogy ezt feldolgozd?
Nem dolgozik szakember. Én magam kezelem magamat. Tehát én az időnként magammal szoktam lenni, tehát van egy olyan rész az életemnek, amikor elvonulok és magam vagyok. Voltam ilyen terápiás munkán beteg dankoros gyerekekkel Dél-Amerikába, és az az én visszavonulásom, hogy így mondjam. Egy éve voltam a Santiago de Compostela-ban, ott is egyébként, ha most vissza fogok menni biztosan karácsony előtt, és zenei szolgálatot akarok tenni, tehát zongorázni akarok egyházi dalokat egy ilyen közösségi házba. Én nekem ez a hivatásom, én ezt akarom gyakorolni, ez mindenképp egy olyan, hogy magammal tudok lenni. Nyilván végig fogok menni, amennyire tudok meg én ezen a zarándok úton, de nem a 400, meg a 600, meg a 800 kilométeres, hanem a 80-100 kilométer csak. Ezt csak azért mondom, hogy ezt például kikapcsolta, de szakemberhez nem fordultam, próbálok magam lenni, és próbálom a nagymamám sírjánál tölteni. Nekem az a igazodási pont.
Feleséged, de mi a helyzet? Hogy vagytok?
Nem jól.
Külön éltek?
Így nem mondanám, békés egymás mellett élésben, de igazániból azt gondolom, hogy ez a nyilván ő nagyon nehezen dolgozza fel, nem csak ő, mindenki, hogy ebből egy ilyen országos téma és egy országos hír lett. Nyilván, ha ez az egész nem a Galambos Lajcsival történik, akkor a gyerekeink egy normális, békés életet tudnak élni, nem híresülnek el erről, így mondjam, és hát nyilván őt ez nagyon zavarja, és valamilyen módon a hibáztat a nyilatkozataim miatt is, és amiatt is például, hogy megszólalok a sajtóba, de ezt ebben viszont nem engedem a beleszólást, mert én azt gondolom, ha valamit rám dobnak, megpróbálok védekezni. Többek közt ez az oka, hogy itt vagyok. Tehát én nagyon szépen köszönöm a meghívást, és ezt el akartam mondani, és örülök, hogy adtál teret arra, hogy elmondjam az én verziómat. Nyilván jó lett volna, ha dr. Vas László is megszólalt volna a bíró, nehéz vitába lettünk volna, de nyilván ő nem szólalhat meg, de én nagyon örülök, hogy elmondhattam. A feleségem Ha ő rajta múlna, akkor becsuknánk az ajtót 7 éve, és semmit nem mondanánk. Csak ez nem megoldás. Én azt gondolom, hogy az én ártatlanságomat, attól, hogy én azt hangoztatom, nem kiabálom, csak hangoztatom, azzal önmagamat megmondom. Amíg erőm engedi, addig ezt fogom tenni.
Ő megkönnyebbült?
Nem.
A saját része miatt, hogy őt
felmentettük? A saját része miatt mindenképp, a saját része miatt, de hát ez...
De lelki béke
ez
nincs meg.
De ez nem volt kérdés, hogy ő ártatlan. De azért azt el kell mondjam, hogy az én nekem megvan a hitem, és én tudom, hogy én ártatlan vagyok. Tehát bármilyen, a bíróság bármilyen döntést fog hozni.
Záró kérdésem a következő, hogyha lelki állapotodat egy saját repertoárodon lévő daloddal kellene leírni, akkor most hogyan? Melyik lenne az, melyiket választanád?
Aki vidám tovább él, ha minden percet is megél, az sokkal többet él.
Aki vidám tovább él, ha minden percet is megél, az sokkal többet él. Mert fújom én a magamét, küzdök is jól mindenért, közbe elmúlik minden. Máma itt, és holnap ott, ne az bánd, hogy mi lett ma. Aki vidám tovább él, ha minden percet is megél,
ha most én erre rámennék, vagy becsődölnék, idézőjelbe, tehát a fejem becsődölne, azzal nem csak én mennék tönkre, hanem az egész családom. Én nekem muszáj tartanom a lelket ebben a három csodálatos gyerekben. Kislányom az designer, egyetemet végzett, a Lalika mastert végez a Corvinuson, és a kisebbik meg az Eltére járt. Nagyon büszke vagyok rájuk.
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.